Dicsértessék a Jézus Krisztus! Azt ígértem a múlt alkalommal, hogy egy más témát veszünk, ami már nem ennyire az észszerűségre épít, mint a múltkor, amikor arról beszéltünk, mennyire észszerű azt elfogadni, hogy Jézus feltámadt a halálból. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most beszéljünk egy emberi dologról, illetve egy emberi nagy veszélyről, és egy olyan dologról, ami nagyon-nagyon sok problémát és sebet és hát lelki kárt okoz, ez nem más, mint a manipuláció. Egy olyan téma, ami gondolom, hogy mindenkit érint valamilyen módon. És ez egy nagyobb téma lesz, ami két vagy három műsort is fel fog ölelni. Én először kezdem így nagyon emberi szinten a mai napon, kicsit körbejárom a témát, majd arról is fogok beszélni, hogy hogyan ismerjük fel, hogyha manipulálnak, és aztán talán arról is fogok beszélni, hogy milyen lelki és szellemi háttere van a manipulációnak. De mindent a maga idejében. Amit ma szeretnék, az az, hogy kezdjük el felismerni a manipulációt az életünkben. Úgy magunknál, amikor mi manipulálunk, mint másoknál, amikor minket manipulálnak. És előre bocsátom azt, hogy el fogsz csodálkozni, hogy milyen gyakran van dolgod vele. A rossz hír az, hogy ennek nem csak az értelmünkhöz van köze, hanem a lelkünk legmélyéig lehatol. Ezért nem elég hallani egy tanítást, vagy egy rádióműsort róla, hogy kijöjjünk belőle, amennyiben akár melyik oldalról részünk van benne, akár mi manipulálunk, akár minket manipulálnak. De ez lehet egy jó kezdet, és remélem, hogy mindenkinek hasznára lesz. Mert részben életmód modellekről van szó, amelyeket korai gyermekkorunkban már megtanultunk, hogy manipuláljunk, vagy hagyjuk, hogy manipuláljanak, ezért nem gomnyomásszerű a kijövés belőle. Ezért attól, hogy megértetted, még nem szükségszerűen történik változás. Tehát most főleg a mai nap műsorától ne várjál túl sokat, de hozhatsz egy döntést, hogy kevesebb manipulációval éljél, és kevesebb manipulációt fogadj el, és ha eljutunk odáig, ez biztos, hogy nem ma, de a következő alkalmakkor lehet, hogy odáig is el kell jutni, hogy segítséget kell kérni Istentől, és szabadító imát kell mondani, mivel hogy a manipulációnak azért a hátterében elég gonosz dolgok rejtőzködnek. De hát kezdjük akkor azzal, hogy mi a manipuláció. A manipuláció nem más, mint amikor megpróbálom a saját akaratomat másokra ráerőltetni. És ezt rejtett módon, úgyhogy a másik ne is vegye észre. És mondok egy példát. A férfi fáradtan és szomjasan jön haza, leül a fotelbe, és hát lusta hozni magának egy sört. És ezért azt mondja jó hangosan, hogy a felesége hallja, egész nap dolgozok, és este még egy sört sem kapok. Ugye ezt másképp is mondhatta volna. Mondhatta volna, hogy nem hoznál nekem egy sört. De ismeri a feleségét, és valószínű, hogy már volt ilyen tapasztalata, hogy a feleség azt mondta, hát, hogyha kell neked sör, akkor fáradj el a hűtőig, vagy a kamráig, és hozzál magadnak. Ezért nem ezt teszi, nem azt mondja, hogy légy szíves, hozná nekem egy sört, hanem olyat mond, ami arra készteti a feleségét, hogy lelkiismeret furdalásból megtegye azt, amit ő akar. Most ebben az esetben a lelkiismeret furdalás az a fegyver, amit használ. Tehát most talán jobban értjük, a manipuláció a hatalom rejtett használata arra, hogy egy más ember cselekedetét, érzéseit és gondolkodását befolyásoljuk. És ebben két fontos dolog van, az egyik, hogy a hatalmat rejtett módon használom, tehát nem kimondva. Persze azt a hatalmat, ami a rendelkezésemre áll, nem mindig van főnöki hatalmam, úgy, ahogy ennek a férfinak sincs, most olyan hatalma nincs a felesége fölött, hogy kiadjon egy parancsot, de van hatalma, mégpedig az a hatalma van, hogy tudhatni a feleségére, a felesége lelkiismeretére. És ezt rejtett módon nem kimondva használja. Tehát ez az egyik fontos dolog a manipulációban. A másik, a cél, hogy befolyásolja a másik ember cselekedeteit, gondolkodását is, és érzelmeit is. Mert a manipulációs nagyon sokszor érzelmi szinten működik, vagy pedig üzeneti szinten a gondolkodásunkat próbálja megváltoztatni, de természetesen a cselekedeteinket is. A manipuláció ellentéte nyilván a nyílt kommunikáció. Amikor, ha valamit akarok, akkor azt pont úgy kimondom, hogy mit szeretnék, és akkor lehetőség van erre pozitívan vagy negatívan reagálni. Persze, hogy az lenne a fontos, ha az emberek csak azt tennék, amit én akarok, vagy azt gondolnák, amit én. A demokrácia is akkor lenne szép, ha csak egy párt lenne, az igazi párt. Bennünk van ez, hogy igazából azt szeretnénk, hogy az történjen, amit mi akarunk, és beszélünk nagy szavakat a toleranciáról, meg demokráciáról, meg a sokszínűségről, de igazából mindenki azt szeretné, hogy az úgy nézzen ki, ahogyan ő maga képzelte el. És itt kezdődik a manipuláció. Normális módon természetesen a nyílt kommunikáció kellene működjön. Például ez a férfi, mikor hazajön, mondhatná egyszerűen, kérlek szépen, hoznál nekem egy sört? De ugye lehet, hogy rossz tapasztalata volt, vagy lehet, hogy nem tanították meg a nyílt kommunikációra, nagyon sok ember nem képes erre, mert nem ezt tanulta, vagy szégyeli azt, amit szeretne, vagy éppen ideges, és egy manipulatív utat választ, ami a könnyebbnek tűnik, és a sikerre törőbbnek. Most, hogy jobban megértsük, hogy működik a manipuláció, ott kell elkezdjük, hogy az embernek vannak alapszükségletei. És vagy megtanuljuk ezeket egy jó és helyes módon kimondani, vagy tudattalanul is manipulálni fogunk. Mert a jó, nyitott kommunikációnak a lényege az, ahogyan Jézus is beszélt. Azt mondta Jézus, legyen a ti beszédetek, igen, igen, nem, nem. Ami ezeknél több, az a gonosztól van. Ez nagyon érdekes, hogy ami ezeknél több, a gonosztól van Jézus. Egyenesen azt mondja, hogy az ördögnek valamilyen fajta munkája van abban, amikor nem beszélünk egyenesen, amikor nem azt mondjuk el, amit gondolunk, és nem azt kérjük, amit szeretnénk. Tehát a jó kommunikáció két pólusból áll. Az igenből és a nemből. Mindkettő jogos és fontos. Mi emberek ilyenek vagyunk. Vannak dolgok, amiket elfogadunk, és vannak dolgok, amikre nemet kell mondanunk. De éppen ez a legnehezebb, hogy azt mondjam, amit akarok, és hogy van saját véleményem. Ezt felvállalni, ez nagyon-nagyon nehéz. Mert mindenki tudja, hogy akar valamit, vagy nem akar, de ezt felvállalni. Úgy akkor, amikor kérni akarok valamit, mint amikor valamit kérnek tőlem, és erre reagálni, és egyszerűen azt mondani, igen, vagy nem. Amint mondtam, vannak alapszükségleteink. Például a biztonság. Nagyon fontos minden ember, ha nem érzi biztonságban magát, akkor az nagyon rossz, mert ez egy alapszükséglet. Egy kapcsolatban a biztonság nagyon fontos. Az, hogy ma itt vagy, és hogy tudom, hogy holnap sem mész el. Vagy a kontroll, az is egy alapszükséglet. Szörnyű, ha bekötik a szemedet, és bevisznek egy ismeretlen helyre. Mert elveszítjük a kontrollt a magunk fölött. Ez egy alapszükséglet. Ez persze lehet aztán túlzásba menni vele, de ez alapszükséglet. Vagy az, hogy elismerjenek, hogy elfogadjanak. Ez is egy alapszükséglet. Ha bekerülök egy terembe, ahol mind olyan emberek vannak, akikről azt kell gondoljam, hogy vagy rosszat gondolnak rólam, vagy nem akarják, hogy ott legyek, akkor nagyon rosszul érzem magam. És az alapszükségletekből ugye születnek a kívánságaink, hogy valamit szeretnénk. Ez a férfi, aki hazajött munkából, egyszerűen csak arra vágyott, hogy a felesége szeresse őt azzal, hogy hoz neki egy sört. És ahelyett, hogy egyszerűen kimondta volna, úgy vágyom egy sörre, hozná le nekem, és megengedje a feleségének, hogy erre így vagy úgy reagáljon, tudva, hogy nem ezen bukik az ő kapcsolatuk, ehelyett a manipulációt választotta. Miért? Mert van egy problémánk. Jó, hogy nekünk vannak alapszükségleteink, de másoknak is vannak. Ez az egyik. És lehet, hogy a másik alapszükségletével valahogy szembe megy az, amit én kérek. Nem beszélve arról is, hogy az emberek nem is, másrészt nem szeretnek tökéletes módon. És ezért van az, hogy sokszor nem tudja a másik személy, nem tudja, vagy nem akarja az én alapszükségleteimet kielégíteni. Tehát mindenkinek az az alaphelyzete, hogy a szükségleteink nincsenek állandóan teljesen kielégítve. És mondhatnánk, hogy hát ez nem gond, mert a másik mondhat nemet is, csak hogy az együtt jár azzal, hogy rosszul esik, és közben egy csomó félelem jön fel. Egy bizonyos fokú érettségre van szükség, hogy egy ilyen helyzetet jól tudjunk kezelni. Azt mondjuk, hát a másik nem muszáj mindig azt tegye, amit én akarok. Egy gyermek például ezt nem tudja. Ha nem kap csokit, dühös lesz. És azt érzi, hogy lényét éri veszély és támadás, mert az alapszükséglete nincsen kielégítve. És a düh az nyilván az egy manipulációs próbálkozás a gyermek részéről. A bajunk az, hogy minden ember sebzett, mert nincs tökéletes kapcsolat és szeretet. Mindenkiben ott van egy kis bizonytalanság, hogy tényleg szeretnek-e engem, tényleg biztonságban vagyok, tényleg elismernek engem. Ebben a helyzetben, mivel hogy ezek a félelmek ott vannak, a sebzettségeink, nagyon ragyogó lehetőségként jelenik meg előttünk a manipuláció lehetősége. Ez azt mondja, az igen-igen, nem-nem veszélyes. Mondtatta Jézus, de veszélyes. Ezért, hogy ne utasítsanak vissza, amit nem bírnék ki érzelmileg, akkor egy okosabb módszert találok ki. Hogyan működik a manipuláció? Néhány példát fogok hozni, hogy jobban értsük. Az első példa, két lány a buszon megy az iskola felé, legjobb barátok. Megjelenik egy harmadik lány, és az egyik hirtelen úgy érzi, hogy az a biztonság, amit ez a barátság ad, neki veszélyben van. Mert a barátnője lehet, hogy most a másikhoz fordul. És mondhatná ugyan, hogy te, Anna, korábban olyan jó volt, amikor ketten voltunk, attól tartok, hogy a barátságunkat baj éri. Ez lenne az igen-igen-nem-nem, a nyílt kommunikáció. De nem tud nyíltan kommunikálni, ez szégyeli ezt felvállalni. Ezért azt mondja, tudtam én, hogy a másik fontosabb, mint én. Vagy pedig elkezd a másikról rosszat mondani, az egy arrogáns szuka. Az első ugye az egy érzelmi manipuláció volt, a második pedig egy kommunikációs manipuláció, egy a barátnőjének a gondolatait próbálta befolyásolni. Mindkettő manipuláció. Ez a lány szavakat használ, hogy a barátnője cselekedeteit, gondolkodását, beszédét, érzelmeit befolyásolja. És ne szabadon dönthesse el, hogy most mit akar, hogy akkor veled vagyok továbbra is, barátnő, vagy nem vagyok már veled barátnő, vagy attól, hogy befogadok mást is az érdeklődési körömben, ettől még maradhatok neked nagyon-nagyon jó barátnőt. Az a helyzet, hogy amint látjuk, így értelmileg felfogjuk a helyzetet, és teljesen átlátjuk, de amikor benne vagyunk, mivel az érzelmeink ilyenkor nagyon becsapnak minket, nagyon nehéz saját magunkat észrevenni, meg nagyon nehéz észrevenni, hogy mi történik valójában. Egy második példa. Ott van az apa, az anya, a serdülőkorú gyermek. A szülők észreveszik, hogy már nem tudnak mindent a kezükben tartani. És így a kontroll utáni alapszükségletükben veszélyeztetve érzik magukat. Szükségük van, hogy bizonyos fokig előre lássunk. Az apa vagy az anya elkezd mindent kontrollálni. Azt mondja, hol voltál a tegnap? Kivel? Mennyi ideig beszélgettetek? Miről? Mit csinálsz holnap? Mikor jössz haza? Mikor hívsz fel? Mire gondoltál? Add ide a naplódat, el akarom olvasni. Hogy nem akarod ideadni? Hát csak jót akarok neked. És itt látjuk, a kontroll azt ígéri neked, hogy biztonságot kapsz. De éppen az ellenkezője történik. Mert a gyermeknek már nem lesz kedve a szüleivel egyáltalán szóba állni. Mert ez egy alapelv. a manipuláció biztonságot ígér, de közben megöli a szeretetet. Mert nem futtathatod egy időben a kontrollt, a manipulációt is, és a szeretetet is. Persze, hogyha ezt a szót így kimondom, hogy manipuláció, mindenki rögtön érzi, hogy nem jó, de hogyha a másik szót használom, ha azt a szót használom, hogy kontroll, és ez nem abban az értelemben, amit említettem a műsor elején, hogy vannak alapszükségleteink, és az alapszükségleteinkhez hozzátartozik az is, hogy kontroll, vagyis hogy bizonyos fokig meg tudjam határozni, hogy mi történhet velem, és mi nem. Ez egy alapszükséglet. Itt most már a manipulációnak a szebb szavát használom, ilyen értelemben, amikor azt mondom, hogy kontroll. Mert ha azt mondom, hogy kontroll, az már nem olyan nyilvánvaló, hogy rossz dolog, pont emiatt, hogy van egy olyan kontroll is, ami alapszükséglet. Ha megvan határozva, igen, a kontroll lehet jó, de hogyha nincs határa, akkor már manipulációvá vált, és sokszor azt, ami manipuláció, azt kontrollnak nevezzük. Hogy jobban értsük, például a főnök nem manipulál, ha azt mondja, hogy pontosnak kell lenni. Ez nem manipuláció, hogyha a főnök eléd áll, és azt mondja, pontosnak kell lenned. Vagy hogyha a szülők szabályokat fektetnek le a gyerekeknek. Vagy az, hogy a tanár feladatokat ad, és azt mondja, ezt el kell végezni, ez nem manipuláció, ez egyenes beszéd. Akkor lesz manipulációvá, és a rossz értelemben vett kontrollá, ha rejtett az üzenet, és nem arra használ, hogy a másikat a szabadságra vezesse, hanem hogy azt tegye, amit én akarok. Tehát ugye ez a két elem, hogy egyrészt nem egyenes beszéd, van benne egy rejtett valami, és az a cél, hogy azt tedd, amit én akarok. Nos, persze, a manipulációt az emberek nem rossz szándékból teszik. Mindig azt mondják, hát de én jót akartam. Persze, hogy jót akartál. Mert a manipulációt úgy is meg lehet határozni, hogy egy dolgot, amely jónak néz ki, rossz eszközökkel akarok elérni. Trükkökkel akarok elérni valamit. És ennek a kapcsolatok és a szeretet vallják kárát. Ezért nagyon-nagyon veszélyes a manipuláció. Mert ha extrém módon azt keresed, hogy a gyerekek azt tegyék, amit te akarsz, talán a végén megteszik, de elveszítetted a szívüket. Most Istennel kapcsolatban is azt mondják egyesek, hogy hogyan lehetséges, hogy egy szerető Isten olyan világot teremt, amelyben a rossz is lehetséges. De pont erről szól, hogy Isten nem manipulál. A szeretet csak akkor létezik, ha van szabadság, különben robotok vagyunk. Isten pont azért teremtett egy ilyen világot, ahol az embernek lehetősége volt a rossz mellett dönteni, mert nem akart manipulálni. Mert ha nem lett volna lehetőségünk, akkor ez olyan, mint amikor az apa azt mondja a fiának, hogy mit kérsz, fiam, almát vagy körtét, bármit választasz, úgyis körtét kapsz. A szeretet csak akkor létezik, ha van szabadság. A hűség csak akkor létezik, ha van lehetőség a hűtlenségre is. De Ádámnak valószínűleg nem volt nagy kísértése, hogy hűtlenné váljon Évával szemben. Miért? Mert nem volt más lehetősége. A megbocsátás csak akkor azért csodálatos, mert lehetőséged van arra is, hogy ne bocsáss meg. És mindezek az értékek, a szeretet, a hűség, az igazságosság, az igazság nem léteznek szabadság nélkül. A manipuláció alattomossága, hogy nem veszi komolyan a másik szabadságát. El akarja törölni a másik szabadságát, hogy a saját képünkre alakítsuk őt. És ahogy láttuk, hogy Isten nem manipulál, éppen ezért teremtett egy olyan világot, amiben lehetséges volt, hogy ekkora szörnyűségek jönnek létre, mert szabadságban akart hagyni minket. Ez egy akkora érték volt számára, ebből is láthatjuk, hogy mekkora gonoszság a manipuláció. Persze, hogy nehéz, ha valaki, akit szeretsz, valamiben, ami számodra fontos, más, mint te. És ezt tudni kell kezelni. De ezt tette Isten, amikor az embert szabadnak teremtette. Isten a szabadító Isten. Az Ószövetség legnagyobb története az, hogy Isten kivezeti népét a rabszolgaságból a szabadságra. Ez egy lényeges különbség más vallások Istennel, Isteneivel szemben. ahol előbb meg kellett felelni az isteneknek. Jézus azért, azt mondja, azért jöttem, hogy felszabadítsam a foglyokat. És Pál azt mondja, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk, álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket, ezt mondja a Galata levél 5.1-ben. Ebből látjuk, a kereszténység igazi tanítása az, hogy Isten nem hajlandó manipulálni. Mikor Isten valamit tett velünk, az mindig a szabadságunkról szólt. Amikor megteremtette a világot, szabadon engedett, miután mi eljátszottuk a szabadságunkat, akkor ő az ő szabadító tette, úgy az Ószövetségben, mint egyáltalán, amit Krisztus tett, az az, hogy újból szabadságra vezesse minket. Nem, hogy arra vezesse minket, hogy mégis ráhallgassunk, és hajtsuk meg a fejünket, és ugye megmondtam, hanem sokkal inkább az, hogy újból ott álljak, mert az a probléma, hogy amikor eljátszottuk, amikor a rossz mellett döntöttünk, akkor váltunk rabokká, mert az ellenség a manipulátor. És az ellenség, ha rabul ejtett, a bűn rabjává ejtett minket, akkor onnantól kezdve már a manipulációnak vagyunk alávetve, és tőle tanultunk meg mi is manipulálni, mi emberek. Tehát Isten mindig a szabadságot adja, és nem hajlandó manipulálni az embereket. Téged sem fog manipulálni, mindig lehetőségek elé állít. Ezért van az, hogy egyesek azt mondják, hogy a végén mindenki üdvözül. Ez merőben ellene mond ez a tanítás Isten lényének. Ez megint manipuláció lenne még akkor is, ha jó irányba visz, mert hogy a végén mindenkinek jó legyen. Nem. Isten senkit sem erőszakol be a mennyországba. Az Édenben Isten Ádámnak és Évának azt a feladatot adta, hogy uralkodjanak az állatok fölött. Mert az állatoknak nincsen szabad akaratuk, Ádám és Éva uralkodhatott, de van egy feladat, amit nem adott Isten Ádámnak és Évának, az, hogy uralkodjanak egymás fölött, ez nem. Ember fölött nem uralkodhat, mert ez manipuláció. Persze, hogy van emberi tekintély, de az uralom alól ki vannak véve az emberek. Ezért nem szabad a tekintélyt összetéveszteni az uralommal. A mai alkalom tanulsága, tehát beszéltünk arról, mi a manipuláció, és azt mondtuk, hogy két fontos eleme van, az egyik, hogy rejtett módon tesz valamit, az üzenetben van egy rejtett tényező, és a cél nem az a másik ember szabadsága, hanem az, hogy azt tegye, amit én akarok. És nem mondom ki egyenesen, hogy mit szeretnék, és nem adom meg a lehetőséget, hogy igent vagy nemet mondjon, hanem úgy hatok rá, és ebben van a rejtett mód, hogy a végén azt tegye, amit én akarok. Vagy azt gondolja, amit én akarok, vagy úgy érezzen, hogy én akarok. Második nagyon fontos üzenet a mai nap, hogy Isten soha nem manipulál. Mert a manipuláció az ördögtől van. Isten mindig a mi szabadságunkra irányul, és mindig szabadon enged. Ezért nekünk feladatunk, hogy vigyázzunk, hogy ne hagyjuk magunkat manipulálni, és ne manipuláljunk. Ettől természetesen különbözik a tekintély, amikor valakinek tekintélye van, és akkor ő igenis megmondhatja, hogy mi történjen, de ezt is egyenesen, és nem úgy, hogy elvegye az emberek szabadságát. Ezzel a témával, ami ennyire izgalmas és ennyire fontos, foglalkozni fogunk a következő alkalommal is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!